Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Műsorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezreinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
Négy projekt van, ami az elmúlt egy-másfél évben zárult le. Bővülő terek, építkező közösségek, kultúra és közösség, élmény és alkotás, képzők képzése, ez a négy téma, és köszöntöm a telefonvonalban Szente Bélát, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatóját, és mivel több évtizede kollégák vagyunk, ezért tegeződni fogunk a későbbiekben. Remélem, ezt megengedett, Béla. Szervusz, jó reggelt!
Köszöntöm a hallgatókat!
Tehát négy témáról fogunk beszélni, négy megvalósult projektről, ezért ketté is osztjuk majd a beszélgetés közben, szusszanunk egyet egy rövid zenével. Kezdjük akkor a bővülő terek, építkező közösségek. Ennek a neve azt sejteti, hogy itt ténylegesen építkező programról van szó, tehát fizikailag is építkező, felújító, bővítő tevékenységről, jól érzem legalábbis én.
Igen, ez egy, hogy mondjam, egy korát megelőző idézőjelbe teszem program volt, ugyanis ez a bővülő terek két elemből állt. Az egyik az egy beltéri fejlesztések, de a másik pedig kültéri fejlesztések voltak. És ugye sajnos, de a Covid eredményeként azt látjuk, és az európai trendek meghatározásánál is, például most a komoly városfejlesztési trendek meghatározásánál is, ugye előtérbe kerültek a szabad téren rendezett események, a szabad közterületeknek a használata, és hát itt a bővülő terek vonatkozásában mi jelentős mennyiségű közösségi parkot próbáltunk meg létrehozni Békéscsabán. A másik rész az pedig egy olyan infrastruktúrális dolog volt, ahol egy alkotóház jött létre, és egy kisebb, pici digitális központ, aminek a feladata az tulajdonképpen kettős lenne. Békéscsabán, ugye ezek a projektek, amikről beszélünk, ezek majdnem mind a kreatív iparhoz igyekeznek kapcsolódni. És úgy próbáltuk megcsinálni ezeket a projekteket, hogy ne a városközpontot érintsék, hanem a város terem kerületeit. És létrehoztunk egy ilyen kisebb digitális helyiséget, ahol a nyomdaiparra próbálnánk meg például a gyerekeket felkészíteni. Uh-huh. mert Rékessav egy nyomdászváros. Itt nagyon komoly nyomdahagyományok vannak. Most készült egy nagyon komoly 2 milliárdos beruházás, egy nyomdaipari fejlesztési központ. És mi ezzel a kis digitális stúdióval igyekszünk ehhez hozzákapcsolódni, hogy a 10 éves srácok megismerkedhessenek olyan alapvető tervezési dolgokkal, nyomdászati dolgokkal. Ebben a helyiségben például lesz 3 pici nyomdagép, amivel naptártól fogva az általuk tervezett dolgokat el lehet készíteni. Tehát egy pici pályaorientáció van ebben, és szeretnénk ugyanebben a helyiségben a robotika irányába is elmozdulni.
Bocsánat, lehet már érzékelni esetleg valami eredményét annak, hogy...
Ennek még nem, mert ezt most tudjuk beindítani.
Ja, ez beindítva.
Most készült el, így van, tehát ősztől tudjuk beindítani, de egy 16 000-es lakótelep kellős közepében van ez a helyiség, és az az iskola, ami itt ezen a lakótelepen működik, ennek ezekben a kérdésekben, különösen a robotikával kapcsolatban van múltja, tehát hogy ezek a dolgok azért össze tudnak érni. Ez tulajdonképpen egy oktatást vagy iskolát segítő tevékenység is tud lenni, amellett természetesen, hogy a fotózásnak is helyt ad, tehát az alkalmazott fotózásra igyekszünk ráterelni a fiatalokat, és természetesen nyitott lesz a városrész számára, tehát nem csak a fiatalok jöhetnek ide. A másik alkotóház az pedig egy olyan település részen született meg.
Hadd kérdezzem, hogy ezek új intézmények, vagy ezek egy régebbi intézményeknek?
A digitális laborunk az például egy tízemeletes, egy 40 éves, 10 emeletes földszintjén helyezkedik el. Egy kreatív ipari alkotóházi felújítást kapott egy külterületi, hát korábban önálló település volt, Mezőmegyernek így, ahol elég sok olyan ember él, aki kézművességgel foglalkozik. Tehát, hogyha a lakosság átlagához viszonyítjuk, akkor egy kicsit magasabb.
Milyenekkel? Mondj egy-két példát, hogy milyenekkel, milyen kézműves dolgokkal.
Hát a fazekasságtól fogva a szalmafonáson keresztül a gyöngyfűzésig nagyon sok mindennel. És ezeket az embereket mi egy kb. 10 évvel ezelőtt felfedeztük magunknak, és elindítottunk egy megyeri kézműves falu projektet, ahol újra tanítások, új technikáknak a megismertetése, stb. Volt, és hát ez a szám azért növekedett. Tehát most már azért egy 20-25 fő rendszeresen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nem is akárhogy, mert ez egy kicsit izgalmas volt a számomra, talán egy pici anekdótát elmesélek ezzel kapcsolatban. Adventkor jelentkezett a kézműves falu, hogy szeretnének árusítani a Csaba Gyöngyébe, a központi épületbe. Mondtam, hogy jó, persze, jöjjenek. És hát nagy kirakodóvását csináltak ott, vagy 4 asztalnál, és folyamatosan ott voltak az épületben. Hát adventkor azért egyik évzáró koncert éri a másikat, a vállalati vacsorák, stb. Tehát elég nagy a központi intézményünknek a forgalma. És hát én rendre láttam ott ezeket a hölgyeket árulni, és egyszer oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy jól megy, persze, és akkor úgy összeszűkült egy kicsit a szemem, hogy jaj, és mi van, hogyha egy navos ellenőr jön most ide vásárolni. próbáltam először egy kicsit körülírni a kérdésemet ezzel kapcsolatban, és Hát abban a pillanatban a hölgy, akivel beszéltem, abban a pillanatban előkapta a táskáját, és azt mondta, hogy hát igazgató, fel vagyunk mi erre készülve, és vette elő a nyugtatömböt. Tehát, hogy ezek a egyébként nyugdíjközeli, vagy már nyugdíjas hölgyek fel voltak készülve ebben a kérdésben, és tehát nem csupán a kézművességről, hanem inkább konkrétan kreatív iparról tudunk beszélni, ami segíti egy kicsit a saját házi kasszának a feltöltését is, de közben örömet is szerez azoknak, akik csinálják. Tehát,
bocsánat, hogy közbevágok, csak bármennyire úgy tűnik, hogy jó sok időnk van, azért még három témánk van hátra, úgyhogy muszáj, hogy egy picit haladjunk. Közbevetőleg ugye annyit mondjunk el, hogy az Európai Szociális Alap támogatta ezeket a projekteket, és akkor térjünk rá, jó, a második projektre, ez a kultúra és közösség. Egyrészt az is érdekelne, hogy mennyire kapcsolódnak össze a különböző projektek, mivel ugye egy intézményen belüli projektekről van szó, így nyilván van kapcsolódás, de hogy függenek ezek össze, úgyhogy ennek tükrében is nézzük akkor a kultúra és közösség projektet.
Hát, mint említettem, a kreatív ipar köré szerveztük ezeket a tevékenységeinket, és a kultúra és közösség is igyekszik a kreatív ipar irányába elmozdulni. Tehát olyan témanapok, olyan közösségfejlesztési elemek kerültek bele ebbe a projektbe, amelyek kifejezetten a kreatív ipar irányába vitték el a gondolkodást. És itt már kevesebb a nyom, de több a kézművesség például. Tehát a nyomdászat irányába ott azért annyira szakirányú képzések, olyan szakirányú irányultság van, amit a közművelés eszközeivel azért nehéz csinálni, és mint mondtam, készült egy, vagy épült egy nyomdaipari képzőközpont, tehát hogy mi ezt úgy sem tudjuk utolérni. Viszont a saját intézményi eszközeinkkel azért a nem csak a kézművesség, hanem az alkalmazott grafika, tervezés és divat és egyéb területek vonatkozásában is elég jelentős számú önálló eseményt csináltunk, mert annak ellenére, hogy kultúra és közösség ugye a főcím, ennek ellenére nem annyira közösségek, új közösségek jöttek létre, hanem a meglévő közösségeket próbáltuk egy picit segíteni, erősíteni, megtartani, és ez ennek volt egy nagyon komoly segítő hatása a COVID alatt. Tehát ez nekünk hogy is mondjam, mint egy falat kenyér, úgy jött ez, hogy a támogatások ezek rendelkezésre álltak, és nagyon sokat segítettek abban, hogy már meglevő közösségeinket életbe tudtuk tartani a különböző COVID időszakokban.
Előzőket, tehát a bővülő terek építkező közösségek és a kultúra és közösség mekkora támogatásban részesültek?
Hát az egyes projektek, a bővülő terek az közel 200 milliós támogatást jelentett. Ebben a legnagyobb a Negyeri Alkotóház felújítás volt, az egy közel 100 milliós összeg volt. A Lencsési digitális labornak az elkészítésére volt rendelkezésre állt egy 20 millió forintos, körülbelül 20 millió forintos keretösszegünk, és a többi a közösségi parkok, játszóterek felújítása az körülbelül egy olyan 50-60 millió forint körül volt, mert a projekt tervezésekor ugye voltak konkrét összegek, de a lebonyolítás során azért ezek ezek változtak és átcsoportosításra kerültek. És a Kuta és közösség az egy 5 millió forint körüli összeget jelentett.
Szusszanunk egyet, jön egy rövid zene, és utána folytatjuk, még két projekt van hátra, úgyhogy tartsanak továbbra is velünk.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Folytatjuk a beszélgetést Szente Bélával, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatójával, és a témánk ugye a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központ sikeres uniós projektjei, a közelmúltban lezárult sikeres uniós projektjei. Kettő témán túl vagyunk, a bővülő terek építkező közösségek, illetve a kultúra és közösség. Jön a harmadik téma, a harmadik projekt, az élmény és alkotás. Mit kell erről tudnunk?
Szintén a kreatív iparnak a segítését célozta az élmény és alkotás. Ezek olyan projektek voltak már, ahol tulajdonképpen igyekeztünk tehát a többi projekthez kapcsolódva a tényleges elkészült munkák bemutatását is megszervezni. Ezzel kapcsolatban például az elmúlt év végén sikerült egy kreatív ipari hetet létrehoznunk, amelynek a lényege az tulajdonképpen a mi intézményünk, ezt el kell mondjam, bocsánat, egy pici közbeszúrás, a mi intézményünk az áll egy központi épületből, és emellett van 5 kis házunk. Ezek közül egy lakótelepi, egy kertvárosi, ezen kívül van egy meseházunk, ami elsősorban a gyerekekre épülő tevékenységeket, de fiatalokkal is foglalkozunk itt, tehát tulajdonképpen egy több korosztályt összefogó alkotó ház, kézművesség van a középpontjában, de egész a jazzig azért elég sok minden megfordul ebbe a kis intézménybe. És emellett van egy munkácsi emlékházunk, aminek most készül a felújítása, és van még a mezőmegyeri művelődési ház. Tehát, hogy ezek kis házak, és ebből 4 a város peremén helyezkedik el. Uh-huh. Tehát a mi célunk az volt, hogy egyrészt ezekben a házakban a kreatív közösségek mutatkozzanak be, és csináltunk a központi épületbe is egy komolyabb kiállítást, ahol az úgynevezett Enköp stúdiónk, ami egyrészt a kommunikációs hátterét biztosítja az intézményünknek, de közben egy kreatív alkotócsapat is mutatkozik be, és itt teljesen új oldaláról próbált meg ez a stúdió is bemutatkozni, ahol a pohár tervezéstől kezdve a legkülönbözőbb új alkalmazott grafikai műfajok is megjelentek. Sajnos akkor lábaltunk ki, amikor ezt időben a mérföldkő szerint meg kellett oldanunk ezt az eseményt, és akkor lábaltunk ki ugye a Covid-ból, tehát szépen megcsináltunk mindent, de talán lehetett volna nagyobb a látogatottsága a kiállításnak, és akkor mi elhatároztuk ennek eredményeképpen, hogy ezután is minden évben, elsősorban az év vége felé, november-december hónapban ezt a kreatív ipar hetét meg fogjuk szervezni, és megpróbálja az intézmény nem már projekten kívül, de fönntartani ezt a fajta gondolkodást, és próbálunk ebben a dologban előre menni.
Ehhez hogy lettek kiválogatva ugye a kiállítók? Tehát nyilván már beszéltél róla, hogy van rengeteg kapcsolatotok különböző kézműves iparosokkal, illetve művészekkel és egyebekkel, de hogy történt a merítés, tehát mi alapján válogattatok?
Hát ez mind a mi közösségeinkhez kapcsolódik.
Uh-huh. Tehát házon belülről
gyakorlatilag. Így van, 2019-ben a Covid előtt mi 130 közösséget gondoztunk. Uh-huh. Ezeknek egy része természetesen önálló jogi személy, ami viszi a saját életét, de nagyon sok tekintetben támaszkodik magára az intézményre. Sajnos a Covid alatt ez a létszám ez lecsökkent, körülbelül egy 100 közösségünk van most, uh-huh. és az is érzékelhető, hogy a korábbi látogatottság egy olyan háromnegyedére csökkent. Uh-huh. Tehát ez egy dupla csökkenés. Nem csak a közösségek száma, hanem a közösségeket látogatók száma is sajnos lecsökkent. Ennek ellenére főleg a kézműves közösségeink azok életben maradtak. Azok közül nagyon sokan a Covid alatt is összedolgoztak, parkokba mentek ki foglalkozást tartani, tehát volt olyan jaminai díszítőműhöz körünk, azok rendszeresen hetente kimentek a parkba, és ott tartották meg a saját foglalkozásokat, amikor nem lehetett épületben összedolgozni. Tehát, hogy elsősorban a saját közösségeinkre építettünk, és ez abból a szempontból egy jó tükör volt, vagy egy jó tükör, hogy látható az, hogy egyrészt a népművészet továbbra is él, és továbbra is érdekli az embereket, másrészt pedig, hogy a magának a kulturális iparnak, a kreatív iparnak, most tegyük ezt egy kicsit idézőjelbe, mert mi inkább erre csak felkészítünk, mi ezt nem csináljuk olyan mértékben, hogy nem tudom én, ebből jelentős bevétele lenne az intézménynek, hogy mi kreatív iparral foglalkozunk, uh-huh. hanem inkább az a lényege, hogy erre megpróbáljuk előkészíteni a közösségeinket, illetve a közösségeink tagjait.
És akkor nézzük a negyedik projektet, ez a képzők képzése, ami hát mondjuk beszédes projektcím, de pontosan itt ebben az esetben mit takar, tehát milyen képzőket képeztetek?
Hát elsősorban ez a saját fejlesztésünkről szól. Ez a saját, ez nem csak az intézmény munkatársait jelenti, hanem a különböző köröknek a vezetőit is természetesen. Mi most már egy olyan 2-3 éve, hogy próbálunk egy komolyabb projektet felépíteni intézményen belül, amit tulajdonképpen azért csinálunk, hogy azok a gondolatok, azok a tartalmak, azok az ötletek, azok a teljesítmények, amik megjelennek az intézmény életébe, ezek megmaradjanak, fönn tudjanak maradni akkor is, hogyha sajnos most a szakmánkat érintő erős fluktuáció meg esetleg veszélyeztetni ezeknek a megmaradását. Tehát konkrét leszek, mi igyekszünk létrehozni egy tanulószervezetet. Ugye a tanulószervezet az a mai modern közgazdaságtanban egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan képes egy munkaszervezet a belső információit megtartani, életben tartani, és egyik generációról, idézőjelbe teszem a generációt, tehát hogy az adott időszakban az intézménynél, vagy a cégnél dolgozók vonatkozásában átadni azoknak, akik majd újként odajönnek. Egyrészt, másrészt pedig, hogy folyamatos legyen a fejlesztés az intézményen belül, a szakmai fejlődés, ne önképzése legyen ez bízva, hanem erre legyen egy stratégiája magának az intézménynek. Uh-huh. És ezt a fajta tanuló szervezeti modellt, amit mi kigondoltunk, és én azt gondolom, hogy elég hatékonyan sikerül is építenünk, ez szolgálta egy kicsit a képző képzése is. Több olyan szakmai utat sikerült megvalósítanunk, amit ezek nélkül a pályázatok nélkül esélytelen lett volna. Uh-huh. Tehát kollégáink jártak Szegeden, Tatabányán, hasonló jellegű intézményeket, hasonló jellegű szerveződéseket megtekinteni.
Uh-huh. Azért borzasztóan, főleg ugye itt a szerkesztővel együtt azért mégiscsak ezt a szakmát képviseljük mi is, és rettenetesen érdekel bennünket, hogy minek köszönhető, hogy a Csaba Gyöngye ilyen eredményes volt ezekben a pályázatokban, illetve általában a pályázatokban. Kvázi például a képzők képzésében próbáljátok-e arra is képezni a jelentkezőket, hogy ők is eredményesek legyenek a későbbiekben?
Hát ez egy alapvető elvárás az intézménynél. Tehát hogyha...
Ki részéről? Részedről, mint vezető vagy...
A vezetés részéről. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogyha mi nem várjuk el ezt napi szemléletként a kollégáinktól, akkor egész biztos, hogy maga az intézményi tevékenység vissza fog esni. Ugyanis tudjuk jól, hogy a költségvetés az többféle dologból áll össze egy ilyen intézménynél, mint a miénk is, és ennek egy nagyon fontos lába az, hogy igenis komoly és eredményes pályázati munkát végezzen egy csapat. Uh-huh. És ráadásul nem úgy, hogy mindent ész nélkül megpályázunk, hanem ahhoz az intézményi stratégiához kell megtalálni a megfelelő pályázatokat, amerre megyünk. Nálunk uh-huh. nagyon fontos a kreatív ipar, és remélem vissza tudott tükröződni ebben a négy projektben is, hogy igenis mi a kreatív ipart komolyan vesszük, és ehhez próbáltuk ezeket a pályázatokat illeszteni. Van sok terület, amihez sajnos nincs megfelelő pályázat most éppen. Aha. Lehet, hogy két év múlva lesz. Azt az intézménynek más költségvetési forrásokból kell a biztosítania. Aha. Tehát, hogy ez azért egy elég komoly sakkozást igényel időnként, de most sikerült olyan infrastruktúrális feltételeket teremtenünk ezen pályázatok segítségével, amelyekről beszéltünk, olyan infrastruktúrális feltételeket teremteni, hogy az elkövetkezendő 2-3-4 évben igenis más költségvetési forrásokra támaszkodva, de a kreatív ipari munkánkat tudjuk folytatni. És azt, amit eddig kiépítettünk, azt működőképesen tudjuk továbbvinni. Ennek, hogyha egy tevékenységet az ember nem tud 6-8-10, vagy esetleg ennél hosszabb ideig csinálni, azok töredékesek vannak. Uh-huh. Annak nem lesz tényleges közösségi eredménye a helyi közösség szempontjából. És nekünk nagyon fontos az, hogy egy olyan város, mint Békés Csaba, ahol ennek a kreatív ipari gondolkozásnak, ebbe beleértem egyébként az alkalmazott grafikát is, mert itt egy nagyon fontos országosan is komolyan számításba vett alkalmazott grafikai tevékenység folyt ebbe a városba, a nyomdászatot, stb. Tehát egy ilyen városba nekünk kötelességünk ezt csinálni.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.